Jó napot kívánok! Ez itt a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Én Bihari Ádám vagyok. A mai vendégem Kende Ágnes, szociológus, aki többek között a hátrányos helyzetű gyerekek oktatását is kutatja. Vele beszélgetünk arról, hogyan, vagy éppen miért nem segít a magyar oktatási rendszer ledolgozni az otthonról felhalmozott hátrányokat. Miért jó, és miért nem jó a tankönyvválasztás korlátozása? Mennyi idő múlva érezni, ha ma bármit változtatnak az oktatási rendszeren? És mi lesz a vége, ha mindez így marad? Tartsanak velünk! Azt azért számos kutatás kimutatta, hogy a magyar oktatási rendszer nem annyira képes az otthonról hozott hátrányok csökkentésére vagy kezelésére. Ez azért jelentősen meghatározza azoknak a gyerekeknek a sorsát, akik mondjuk nehezebb körülmények közül jutnak be az iskolába. Egyébként hozzáteszem akár azokét is, akik jobb körülmények közül jutnak be, de szintén valamilyen hátrányban szenvednek.
Hát igen, ez nagyra jellemző a magyar oktatási rendszere, vagy annyira szelektív, vagy olyan szélsőségesen szelektív, hogy rendre a különböző OECD mérések, vagy ilyen PISA eredményeknél kiugró Magyarország, de gyakorlatilag a legrosszabb helyen van ebből a szempontból, ebből a kompenzatórikus szempontjából. Az, hogy egyébként a magyar rendszer miért ennyire szelektív, az sok mindennel függhet össze. Nyilván vannak történelmi gyökerei ebben, most így nem is mennék bele, meg nem is talán nem is ebben mozgok én nagyon otthonosan. Mindenképpen számít egy adott társadalomnak a polarizáltsága, tehát hogy mennyire egyenlőtlen egy adott társadalom. Ebben nem állunk jól, de nem vagyunk kiugróak a világban. Tehát mégiscsak máshol kéne keresni a megoldást, és valószínűleg magában az oktatási rendszernek tulajdonképpen egy örökölt elitizmusával kéne talán kezdenem. És ez azt jelenti, hogy tehát több ilyen strukturális dolog is van. Egyrészt van egy szabad iskolaválasztás, amit a szülők legnagyobb része gyakorlatilag egy szabadságjogként értelmez. Én nagyon ambivalens vagyok, nem mondanám azt, hogy holnap ezt el kell törölni a szabad iskolaválasztást, de mondjuk egy nagyon egyszerű példával élve, hogyha minden iskola egyforma minőségű, akkor véletlenül a szülők nem nagyon válogatnának, hanem a lakóhelyük az legközelebb eső iskolába adnák be a gyerekeiket, és tulajdonképpen a szabad iskola választástól, jogától nem fosztanánk meg, de valószínűleg sokkal kevesebben élnének vele. Ez a szabad iskola választásban az az érdekes, hogy nyitán óriási különbségek vannak minőségben az iskolai intézmények között, erről ma mindjárt beszélek egy kicsit részletesebben, ezért nyilván a szülő optimalizál, és olyan iskolába akarja a gyerekét tenni, ami az ő percepció, az ő elképzelése szerint a legalkalmasabb a gyereknek. És nyilván minél magasabb a státuszod, minél több a pénzed, minél jobban vagy informálva a világról, annál inkább fogsz élni ezzel a lehetőséggel, és itt már most belép egy nagyon erős szelekciós lépés, vagy egy ilyen eszköz. A másik, ami teljesen rendkívül, én nem azt mondom, hogy nem létezik más országokban, nem nagyon tudok, tehát most nem is akarnék zavarba jönni, hogy mondjak hasonló példát, az a 6 és 8 osztályos gimnáziumoknak a léte, amit más néven kis gimnáziumoknak mondunk, ahol eleve már egész korán kilépnek azok a gyerekek, az úgymond jó tanuló, jó képességű gyerekek, de kutatásokból tudjuk, például Berényi Eszter, szociológus kolléganőm foglalkozott ezzel sokat, hogy valójában a magas státuszú gyerekeket viszik el ezekbe a gimnáziumokba, tehát nem feltétlenül az észbeli képességek korrelálnak itt, hanem azzal, hogy ezek a nagyon magas státuszú szülőknek a gyerekei képesek arra a fajta elvárásrendszernek a megugrására, amit ezt a kis gimnáziumok megkövetelnek, nem beszél megint a pénzügyi faktor, hogy szinte minden gyereket ilyenkor járatnak. Mindenféle külön órákra, felkészítőkre, stb. Eleve erre vannak kondicionálva, erre a fajta nyomásra, hogy minél hamarabb gondolják a szülők, hogy itt dől el az élet, a gyerekek élete sorsa, de praktikusan, ha megnézzük, vagy másik oldalról, akkor azért mégiscsak távozik egy csomó, vagyis egy jó adag olyan gyerek, aki egyébként nagyon magas státuszú, és általában vélhetőleg a legmagasabb iskolai végzettséget fogja később megszerezni az oktatásban, és ott maradnak az általános iskolában a kevésbé szerencsés társai, ami nem csak társadalmi státusz, hanem gyakran ez a társadalmi státusz képességekben is lefordítódik, és erre majd fogunk beszélni akkor, amikor beszélünk a tankönyvekről, vagy a tananyagról, stb. Miért teljesítenek ezek a gyerekek sokkal jobban, és alacsony státuszok meg miért rosszabbul. Ez a következő két faktor, és akkor van egy harmadik faktor, tulajdonképpen a különböző típusú iskolák, és ez a 2010 utáni konzervatív nacionalista oktatási kormányzat, vagy kormányzat is azon belül az oktatási kormányzat segédletével ez nagyon felerősödött, hogy sokkal könnyebb egyházi iskolákat alapítani, és tulajdonképpen az egyházi iskolák ma már azt látjuk kutatásban, hogy azon kívül folyamatosan emelkedik a számuk. Ez tulajdonképpen a mindenkori, főleg ezt vidéki kontextusban érdemes elképzelni, a helyi elitnek egy olyan fajta menekülő útja, ahol az egyházi iskolák a törvény adta lehetőségek miatt válogathatnak a gyerekek között, illetve eleve olyan presztízsük van, hogy egy alacsony státuszú, akár egy roma szülő nem is feltételezi azt, hogy a gyereke oda való lenne, nem is feltétlenül kell elutasítani direktbe azt a roma gyereket, mondja, aki jelentkezik, de mégis azt látjuk praktikusan, hogy a mindenkori helyi társadalmaknak a legmagasabb státuszú, vagy viszonylag magas státuszú gyerekei járnak ezekbe az egyházi iskolákba.
Milyen fogóckodókat adhatna az iskola a kezükbe, akár már általános iskolában?
Hát az egészet alapjaiban kéne újra gondolni, tehát hogy most akkor már kétszer is emlegettük, szóval például az a fajta tananyagközpontú pedagógia, ami jellemző Magyarországon, akár még ez párosul azzal a frontális módszerrel, hogy a tanár kiáll és beszél, és sokkal kevésbé épít a gyerekek alapkompetenciáinak a fejlesztésére, az egyéb képességeikre, csoportos együttműködésre, kreativitásra, fantáziára, bármire, amiket általában egyébként Magyarországon a sok pénzért működő alternatív iskolák képesek leginkább hozni, addig tulajdonképpen olyan gyerekek tudnak megfelelni ennek, akik pici koruktól, mit tudom én, magasabb státuszú értelmiségi családokban nevelkedtek, ahol ez a fajta információ átadás, vagy ez a fajta dömping sokkal inkább jellemző, mondjuk az alacsony státuszú családokra. Tehát az a fajta ilyen tulajdonképpen magát a kurikulumot megnézzük, az már nagyon egy elitista hagyományra épül Magyarországon, és hogy ennek egyszerűen nagyon kevés gyerek tud megfelelni, vagy semmiképpen nem tud igazán megfelelni az alacsony státuszú gyerek. Tehát, hogyha például ezt a dolgot újra gondolnánk, de mondok egy sokkal érdekesebb dolgot. Van ez a bizonyos nemzeti alaptanterv, aminek most egy éve volt talán, vagy másfél éve volt, egy hatalmas vihar körülötte, amikor átalakították. De nem beszélünk egy másik fajta dologról ezzel kapcsolatban. Nem elég, hogy nálunk nagyon centralizált minden, és nagyon meg van mondva a pedagógusoknak, hogy mit kell tanítani. Tulajdonképpen ezt lehetne úgy is felfogni, hogy én azt mondom egy pedagógus számára, hogy én bizonyos életkori mérföldköveket adok meg, és azt mondom, hogy ideig kell eljutni egy ilyen életkorú gyereknek, egy 8, 9, 10, vagy fordítsuk le első, második, harmadik, negyedik, vagy akár még lazábban kezdetem azt mondani, hogy negyedik év végéig. És az a vezető útban sokkal nagyobb szabadságot adok a pedagógusnak, aki tud a gyerekeknek a különbözőségére alkalmazni. De a különbözőség az bármilyen típusú lehet, nem feltétlen kell annak egy ilyen társadalmi különbségnek lennie. Valamelyik gyerek ilyen, valamelyik gyerek olyan, és az nyilván nagyon-nagyon fontos, az lenne a legjobb minden gyereknek az országban, hogyha a pedagógus képes lenne azzal a módszertani repertoárral bírni, vagy azzal a szemléletmóddal, hogy minden egyes gyerekhez megtalálja a külön oda vezető utat, hogy ő ebből a bizonyos negyediki, vagy másodiki, most mindegy, kimeneti követelményhez eljutassa a gyereket. És ebbe a szabadságát ő megkapná. De hát ez a tanárképzést újra kéne gondolni, szóval ez nagyon komplex dolog. És hogyha ezt a szabadságot megkapná, akkor nem lenne az a frusztráció, hogy akár a jó pedagógus, vagy a nagyon alkalmas pedagógusoknak is, hogy annyira elő van írva kerettantervek formájában, hogy mi az, amit teljesítenie kell, tehát gyakorlatilag szinte órára lebontva neki meg van határozva, hogy ez nagyon-nagyon minimálisan tud a pedagógus eltérni. Van olyan pedagógus, aki nem szeretne, nagyon kreatív, nem szeretne olyan gondolkozni, nincs erre fölkészítve, annak nyilván ez egy jó mankó. Tehát lássuk be, hogy a gyerekek viszont akkor is különbözőek, tehát nem biztos, hogy minden gyerek képes ezt a fajta szigorú keretrendszert tartani, a tanár viszont kötve van ahhoz szabályilag, hogy ezt csinálja, így azt egy hogy gyerek egyszerűen lemarad ebből az egészből, mert képtelen. És a tanár ott két szék között szenved abban az értelemben, hogy ő látja, hogy egy csomó gyereknek ez nem való, ez akár ez a tempó, ez a módszer, stb. De egyrészt ő nem is teheti meg, mert fogja azt, hogy neki így kell teljesíteni a dolgokat, másrészt nem is feltétlenül van erre fölkészítve. Tehát, hogy...
És ez, bocsánat, ez romlott a rendszerváltás óta? Mert mindenki... hajlamos visszagondolni, hogy bezzeg az én időmben, meg akkor még más volt az oktatás, stb. De minthogyha az alapmódszerek azok nem nagyon változtak volna, központosítottabb lett mégis, vagy szigorúbban meghatározott lett magának az oktatásnak ez a menete, ez az óráról órára való felszabdalás?
Az igazság, hogy ezt nem vagyok én ennek a legnagyobb tudója, tehát például most a Halka István ülne itt a helyemben, akkor ő ezt gyönyörűen tudnál összefoglalni. Amennyit én erről a dologról tudok, azt mondanám, hogy nem volt egyáltalán jobb ez a szocializmus, sőt, én akkor jártam iskolába, hogy gyakorlatilag ugyanez volt, hogy azt kérték számon, hogy mit nem tud az ember, nem az érdekelte az embereket, hogy mit tud. Én emlékszem, amikor először kijutottam külföldre, egyetemre, akkor le voltam döbbenve attól a magabiztosságtól, hogy az emberek meg pedig mondani a véleményüket, meg mernek szólalni egy korán, tehát hogy szerintem mi egyáltalán nem kaptunk egy jó szocializációt. Én teljesen jó tanuló voltam világ életemben, de nem emlékszem rá kellemesen vissza. Volt egy pár év egyébként, 2002 után a csatlakozás környékén, a Magyar Bálinti érában, amikor a kompetencia alapú oktatás bevezetésre került, és erre egy csomó uniós forrás állt rendelkezésre, és rengeteg pedagógust kiképeztek, bár én, nekem van az a kritikám ezzel szemben, hogy én ezt nagyon rossznak tartom, hogy ezt akkor egy projekt alapon csinálták, és nem a rendszer részévé vált, de mondjuk a legelőremutatóbb korszaka volt szerintem a magyar oktatásnak, ebből a méltányosság szempontjából is, tehát az ő törekvései voltak a legerősebbek, hogy ezeket a különbségek csökkentsék, hogy ezzel a szelekcióra valamit hatni lehessen, de mondjuk a Magyar Bálinték se nyúltak hozzá a strukturális problémákhoz, nem is volt meg valószínűleg a politikai erejük ehhez, hogy egy ilyen horderei dologba belenyúljanak. De hogy például akkor kifejezetten ezt a fajta kompetenciaterületek fejlesztésére tették a hangsúlyt. A tanárképzés mindig elég autonóm volt ahhoz, hogy ez így nem követte ezt a dolgot, de azért ott is volt egy csomó uniós pénzből megvalósuló innováció. Mai napig találunk olyan tanárképző kis központokat, vagy intézeteket, nagy tanárképző intézeteken belül, ahol nagyon sok jó dolog történik, de az, hogy strukturálisan átvegye a tanárképzés például azt, hogy a gyerekek sokfélék, akár kulturálisan, akár származásilag, tehát ezt a fajta ilyen interkulturalitást, vagy akár multikulturalitást, azért ez nem kötelező eleme volt soha a tanárképzésnek, kikerülhettek a tanulók úgy is, vagy a leendő tanárok, vagy pedagógusok, hogy ezzel a problémával sosem találkoztak. De hogy én egyáltalán nem gondolnám, hogy jobb bizonyos típusú vizsgálatokon korábban jobban szerepelt Magyarország, de azok más típusú tudásokat mértek. És a PISA, amit nyilván lehet egy csomó szempontból kritizálni, és rengeteg nagy szakértői vita van ezzel kapcsolatban, de azért elfogadhatjuk, hogy elég jó fokmérője annak, hogy mennyire képesek a tudást praktikusan alkalmazni felnőtt korban, ami hatékonyá tud egy társadalmat tenni, végül is a PISA ezt méri, és ebben rendre az OECD átlag alatt szereplünk, tehát ez eleve nem egy jó érték, és ez mutatja ki azt, hogy ez a fajta oktatási méltányosság, tehát hogy mennyire képes az oktatás kompenzálni a társadalmi különbségeket, abban viszont szélsőségesen rosszul szerepel Magyarország. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy ez valami új dolog, igazából ezt PISA sokként is szokták nevezni, amikor 2000-ben először szembesült a magyar oktatási kormányzat azzal, hogy hoppá, itt iszonyatosan nagy baj van, és tulajdonképpen erre volt valamiféle reakció a magyar bálinti politika, hogy ebbe belenyúljunk, és akkor volt is egy pici javulás a PISA-ban, de hát azért látjuk, hogy egy oktatási rendszer változtatása az 10-15-20 év kell. Tehát azért az, hogy most kitaláljuk, az nagyon sokára érzékelteti a hatását. És sajnos ebben teljesen visszafordult 2010 után a világ. Tovább ez nem volt erőltetve az integráció.
A világ, a világ vagy Magyarország?
Magyarország, bocsánat, a 2010 után Magyarország fordult vissza ebből a szempontból, tehát hiába volt a sok levont tapasztalat, ebben nem igyekeztünk, és igazából megint látszanak az eredményeinken, hogy ebben nem figyeltünk eléggé oda.
Mi lehet a kiút, hiszen az előbb említette, hogy itt 15-20 év kell, amíg megérzi mondjuk a hajó, hogy elfordítják a kormányt, hogyha itt a hajó nyilván az oktatási rendszer. Mi az, amit most hát lépünk. Ezt gondolom nem lehet egyik napról a másikra, tehát mi az, ami mégis fontos lépés lenne, kezdő lépés?
Hát itt most én utopisztikus gondolatokat fogalmaznék meg, ha megengedik. Én egyrészt azt gondolom, hogy ez egy társadalmi vagy a nemzeti minimumot kéne az oktatással kapcsolatban kialakítani, azt mondani, hogy valami, nem tudom, nem jogszabályilag, ezt inkább most ilyen szakemberként mondom. Tehát kialakítani azokat az alapokat, amik rátesznek minket egy jobb útra, és ebben úgy pártok felett megegyezni, és valami olyan biztosítékot kitalálni, hogy amikor jönnek-mennek, hát most egy olyan nem nagyon jöttek-mentek kormányok az elmúlt 10 évben, de mégiscsak kormányváltásra kerülne sor, vagy fordítva, tehát most minden irányban érdekes ez a kormányváltás, akkor sem változzon meg az az irány. Tehát, hogyha 4 évente jönnek a politikusok, és 4 évente teljesen mást akarnak csinálni, akkor bármilyen elindult folyamat is meg fog torpanni. Tehát, hogy például praktikusan mindenképpen az kéne, hogy az oktatásnak az ügye, vagy ez a fajta oktatási reform, amiről persze állandóan oktatási reforma vagyunk, de mégis ez a fajta nemzeti minimum, ami segítene ezen a dolgon, az egy tartós dologgá válaszol. Ez lenne az egyik ilyen szerintem feltétele ennek a dolognak, és akkor nyilvánvalóan végig kéne gondolni azokat az irányokat, amik hatékonyabbá teszik az oktatási rendszert, csökkentik ezeket a fajta szelekciós mechanizmusokat, erősebben kompenzálná a gyerekek társadalmi különbségeit, és egyébként pedig ugyanakkor perspektívát és lehetőséget nyújt minden gyereknek az egyéni képességeihez mérten az, hogy midé váljon. Azért ilyen van, ezt tudjuk a szakirodalomból, tenger irodalma van a hatékony oktatási rendszereknek, a hatékony tanítási módszereknek, a minősége biztosításnak, hogy lehet ezt a minőséget ellenőrizni iskolán belül, iskolán kívülről, belülről, önértékelés, hogyan lehet fejleszteni a pedagógusokat, milyen tanárképzést kell csinálni. Tehát, hogy ez egy abszolút tudott dolog, ez egy agyon kutatott, agyon megírt dolog, semmi újdonság nincs ebben a dologban, ebből kéne egy társadalmi konszenzusra jutni.
Beszéltünk már a centralizációról, de és itt bejön ugye a tankönyvválasztás szabadságának a megszüntetése. Ez tulajdonképpen, ha jól emlékszem, volt olyan kormányzati vélemény, hogy ezzel azoknak a gyerekeknek is lehetőséget adnak, akik mondjuk nem jutottak hozzá ehhez meg ahhoz a tudáshoz, tehát mindenki ugyanazt fogja kapni. Ez nyilván rossz emlékeket is idézhet, de lehet ennek pozitív hozadéka is? Vagy hát, ha nem, akkor mi a negatív?
Hát ingyenesek ezek a könyvek. És nyilván az, hogy ingyenesek ezek a könyvek, ez iszonyatos ereje van olyan embereknek, akiknek iszonyú szegénységben élnek, és több gyereket kell elindítani. Tehát, hogy ott nem is kérdés, hogy ez a része, ez iszonyatosan pozitív. Az, ami megint érdekes, és ez most saját személyes tapasztalat, hogy ezért megint a magas, jobban tehető iskolák, ugyanis azt nem tiltja meg senki, hogy a tanár más könyvet használjon, de azt bizony pénzért kell megvenni, és az kvázi ilyen teljesen álszent módon a pedagógus kihagyása nélkül a szülők előállnak egy össznépi kérelemmel a tanár felé, hogy kedves tanítónéni, tanítson minket mondjuk a mozaik tankönyveiből, mert azt sokkal jobbnak találjuk. Valójában ezt a tanítónéni sugta meg az egyébként ebben egyáltalán nem fölkészült szülőknek, akik egy ilyen módon elérik, beadják a pénzt, és akkor a tanítónéni abból taníthat, amit egyébként sokkal jobbnak talál, mint az ingyenes könyv. Ki él ezzel? Megint a középosztály, meg az első középosztály. Tehát, hogy egyrészt ez a dolog megkerülhető informális módon, de hogy van egy ereje annak, hogy ezek ingyenesek, ezek az állami tankönyvek. Ugyanakkor az állami könyveket eléggé szidják, én ehhez tartalmilag, és most elvesztő tantárgyakra lebontva, egyáltalán nem tudom, és nem tudnék ebbe belemenni. A magyarról szoktam azt hallani, hogy silány művek szerepelnek egy csomószor benne, de azt se tudnám megmondani, hogy ez hányadik évfolyamból van. Itt megint ez a tankönyvszabadság, vagy egyáltalán a pedagógusok autonómiájának a megfosztása, vagy egyáltalán az iskoláknak a megfosztása az autonómiától, az egy súlyos probléma önmagában, és nyilván ehhez járul, amit már korábban is említettem, a tankönyvi szabadság, hogy az a tanár, aki azt gondolja, hogy ismeri a gyerekeket, és tudja, hogy hogy szeretne velük eljutni valahova, ez egy csomó korlátozó eszközt vet be a rendszer, hogy ő ezt képtelen megtenni, és ennek tulajdonképpen ilyen értelemben szimbóluma is lehetne ez a tankönyv, ez az egy darab tankönyv. Ugyanakkor az, hogy ez egy univerzális dolog, és mármint, hogy ingyenessé tették, ez nyilvánvalóan, ez megint egy politikai kérdés, hogy a válogatott könyveket is lehetne akár az állam által támogatottá tenni, és akkor onnantól kezdve a szabadságtól nem fosztjuk meg, de mégis segítjük azokat általános helyzetűeket, akiknek ez iszonyatos erőfeszítés volt a korábbi években, hogy megfizessék a tankönyvek árát.
Hogyan függ ez össze a tananyag minőségével, illetve mit mondhatunk általánosságban a tananyag minőségéről 2021-ben?
Most a tananyag minőségével én ilyen, megint azt, hogy most hányadikosokról beszélünk, alsósokról, felsősökről, gimis tananyagról beszélünk, stb. Nem tudnék én ebben részletekbe bemenni. Ugyanazt tudnám megismételni, hogy amíg egy ilyen nagyon ismeretközpontú tananyag van általában, ez mindig nagyon sok nehézséget fog okozni a leghátrányosabb helyzetű diákoknak. Én emlékszem, Kazincbarcikán kutattam pár évvel ezelőtt, és akkor annak része volt az, hogy ilyen tantermi megfigyelések, tehát órákon ültem be, és nagyon tipikus volt, hogy a tanár beszél, ezek 7.-8. gyerekek voltak, Kazincbarcikai iskola, az átlagos összetétel az iskolának általában inkább ilyen alsó osztályhoz tartozó, inkább szegény sorban élő gyerekekről volt itt szó. Nagyon jellemző volt, hogy volt 4 általában kislány az első 2 padban, aki ült, azokhoz beszélt a tanár, és a többiek hátul teljesen elveszve, vagy a telefonjukat nyomogatták, vagy a semmibe révedtek, és a tanár meg se próbált hozzájuk szólni, vagy meg se próbálta őket involválni ebbe az egész tanterembe. Tehát ezt mondom, hogy ez eredményezi az a fajta módszertan is az a fajta tudásközpontú tananyag típus, vagy egyáltalán, amit megörököltünk az elmúlt rengeteg időben, tehát ebben semmi újdonság nincsen, inkább az a szörnyű, mi mindig nem haladtuk ezt a dolgot meg, ezt eredményezi. Tehát az, hogy általában rossz minőség az oktatás, vagy nem rossz minőség az oktatás, az egy tök komplex dolog. Nyilvánvalóan az a pár elit gyerek, akinek sikerül bejutnia Magyarország top gimnáziumaiba, azok nem fogják azt érezni, hogy rossz képzésben részesültek, és egyébként ezt a PISA eredményekből is látjuk, elképesztően kiemelkedő az elit gimnáziumoknak a teljesítése. De ez nem általános, ez statisztikailag kimutathatatlan. Tehát ezt mondom, hogy gyakorlatilag az oktatás nagyon-nagyon-nagyon kevés gyerekre alkalmas a Magyarországon, akik valóban teljesíteni jól fognak teljesíteni, és jó képesítéshez is jutnak ezeken az elitiskolákon keresztül, de a legtöbb iskolára ez nem jellemző, ezt próbálják pótolni az alternatív iskolák, vagy most olvastam egy pár nappal ezelőtt, hogy maga a református egyház, az maga egyház iskoláiba megpróbál ilyen módszertanokat bevezetni, de megint hangsúlyozom, hogy a református iskolába a mindenkori helyi társadalmak magasabb rétege fog bekeveredni.
És mi lesz a legalsóbb rétegekkel? Tehát hogyha minden most úgy marad, ahogy jelenleg is áll, akkor mi várható mondjuk az ő oktatásukban, vagy az eredményeikben az elkövetkezendő 1-2-5-10 évben?
Hát katasztrófa, de ezt most teljesen szó szerint mondom, van egy elég jó mutató, a korai iskola elhagyóknak a száma, a korai iskola ez egy uniós statisztikai kategória, az a 18-24 éves gyerek tartozik bele, vagy fiatal tartozik bele, akinek nincs több mondjuk szakiskola, most nem is tudom, hogy az bele tartozik, inkább még az sem tartozik bele, és igen, tehát a szakiskolai végzettség már nem tartozik bele, illetve az elmúlt 4 hétben, amikor megkérdezi őt a kérdező, biztos akkor nem volt sem munkája, se semmilyen képzésben nem volt. És ez a szám Magyarországon folyamatosan növekszik az elmúlt években. Nem volt eleve nálunk nagyon magas egy csomó európai országhoz képest, de mindenképpen tendenciájában látszik, hogy rosszabb, mint egy pár évvel ezelőtt volt. A szegregáció mértéke, szegregációs index alapján növekedik folyamatosan. A szegregáció már a legszélsőségesebb formája a szelekciónak. Arra szoktuk használni leginkább roma gyerekek esetében, amikor elkülönülten tanulnak. A szegregáció sok mindenért alakulhat ki, de legjellemzőbb azért, mert a nem cigány szülők elhordják a gyerekeiket abból az iskolából, ahol nagyon sok, egy idő után nagyon sok roma gyerek jár, és egyébként ebben általában ezekben a szegregált oktatásban extrémül alacsony az oktatás színvonala, a tanárok nagyon nehéz képesítésnek megfelelő tanárokat találni, tanárhiány van, aki tanárban kiégett, fáradt, büntetésként éli meg, tisztelet természetesen a kivételnek. Tehát, hogy az digitális oktatás még jobban megmutatta ezt a szakadékot, alig tudtak felzárkózni, vagy bekapcsolódni egyáltalán azok a gyerekek, akiknek akár már a lakhatásuk is szörnyű állapotban van. Tehát én azt látom, hogy a legalsóbb réteg, különösen a roma gyerekek extrémül ki vannak téve ennek a szelektív oktatási rendszernek. Nagyjából semmi nem vár rájuk. Jó esetben is egy szakiskola, amiben rengeteg ezer sebből vérzik, 17 éves gyerekek nem kellenek a munkaerőpiacra, és nagyon-nagyon magas a lemorzsolódás is közöttük. Tehát én azt gondolom, hogy ez a rendszer őket legkevésbé segíti, és senkinek sem tesz jót, igazából a klikkes iskolákkal is hatalmas menekülés van az egyházi iskolák felé, de én azt gondolom, hogy különösen érintettek a legalacsonyabb státuszú, különösen a roma gyerekek.
Legközelebb talán egy picit vidámabb oktatási témákról is tudunk majd beszélgetni. Köszönöm szépen a beszélgetést Kende Ágnes szociológusnak.
Önök a Fülkét, a HVG közéleti podcastját hallották. Köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is! A mai adás létrejöttét a Független Média Központ támogatta.